Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Teljes átalakuláson ment át a Renault húzómodellje, az alsó középkategóriás Megane mostantól elektromos meghajtással is átveszi a stafétát a korábbi, komoly értékesítési csúcsokat megélt belső égésű modelltől. A Renault Megane E-Tech Electric persze mindenben más, mint elődje, kicsit összement, rövidebb és keskenyebb lett. Belső terének kialakítása, kényelme és főleg minősége viszont a felsőbb kategóriát idézi. Kétféle teljesítményű hajtáslánccal rendelhető, a 40 és 60 kWh-s akkucsomagokhoz 130 és 218 lóerős teljesítmény társul. GT is kunsztokat ígér a gyártó, ami a 7,4 másodperces gyorsulásnak köszönhetően csak kis túlzásnak tűnik. Mindeközben a Renault a cég szegmensben annak a visszafoglalását is megkezdte egy nagyon szép crossoverrel. A Kadjar utódjának szánt Austral háromféle hibrid hajtáslánccal készül, és dízel nem is lesz belőle. Az Austral csúcsmodellje, az E-Tech Full Hybrid 200 lóerős, 410 Nm-es nyomatékú összteljesítmény mellett városban 80%-os tisztán villanyhajtást ígér. Lássuk, mire készül a Renault a középkategóriában. A két újdonságot Vihari Balázzsal, a Renault magyarországi PR igazgatójával járjuk körbe. Köszöntelek a stúdióban.
Szervusz!
Hát azt javaslom, először maradjunk az elektromos Megane-nál. Szerintem ez önmagában egy kuriózum, ezért, azért is, mert ugye a név az megfelelő a benzines dízel Megane-nak. A kocsi forma, világ is teljesen hasonló, de mégsem ugyanaz a modell.
Pontosan így van, sőt egy teljesen új modell. A Renault elektromos platformjára épülő, vadonatúj elektromos platformjára épülő, teljesen erre a platformra tervezett modellről van szó. A méretekről ejtettél egy pár szót, annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy ugye az új platformnak köszönhetően a futómű, a kerekek ki vannak tolva a platform négy sarkára, emiatt a belső helykínálat ugyanakkora vagy nagyobb, mint az előző modellekben. Ráadásul az anyaghasználat miatt ugye sokkal vékonyabbak lehettek akár az ülések, akár a burkolatok, tehát a belső helykínálatra semmilyen panasz nem lehet ebből a szempontból.
Azt elmutatjuk, hogy 4,2 méteres a kocsi hossza, és 150 centi a magassága, tehát egy egészen lapos, nagyon klassz kiállású, mégis robosztus felépítésű.
Igen, ebből a mostani SUV hullámból ez kimaradt ez az autó, habár az első ránézése semmivel nem kevésbé robusztusabb, vagy semmivel nem kevésbé dögösebb.
Hát olyan formai kialakítások vannak a kocsitesten, amellyel egyébként SUV-os, SUV-s küllemet kapott, és mégsem az, hiszen inkább ilyen kupés, ötajtós autónak tűnik, vagy inkább kombit kupénak. A külsőjéről kell-e valamit mondanunk a hagyományos
belső? Nagyon jó, hogy mondtad ezt a kupés dolgot, különben, mert a hátsó ajtó egészen rejtett módon van benne.
Abszolút így.
Úgyhogy emiatt is tűnhet kisebbnek az autó csalóka, de tényleg egy ilyen sportosabb, GT-sebb már kívül is az érzés.
Mint a két ajtós lenne egyébként.
Abszolút, így van. Így van, így van. És maga ez a GT-s vezetés ugye a sarkokra kitolt kerekeknek is köszönhető. Egyébként ez marha jól néz ki az autón, ha valaki egy oldalról megnézi. És hát ha áttérünk egy kicsit a műszaki tartalomra, akkor a GT-s érzés nem csak a villanymotornak és az ehhez társuló nyomatéknak, gyorsulásnak köszönhető, hanem például a kormányműnek is, amit gyakorlatilag elengedés nélkül lehet kitekerni a két szélső állásba, úgyhogy abszolút direkt visszacsatolása van annak, aki vezet.
Ez sportos megoldás egyértelmű.
Nagyon-nagyon-nagyon, és tényleg kívánja a kanyargós utakat.
Hatalmas kerekeket kapott, ugye alapáros 18 szolos, ha jól tudom, és ugye 20 szolos lehet megvásárolni. Igen. Brutál méretű kerekekről van szó, már a kocsi testmérethez képest. A futómű gondolom, hogy fejlett, hiszen egy ilyen autóhoz, ráadásul amely akkumulátort is cipel magával, muszáj fejlett a
így van. Ugye annyi könnyebbséget jelent a futómű tervezés az elektromos autóknál, hogy az akupak mindig alul van, és valahol a tömegközéppontban, így a futóművet sokkal könnyebb kibalanszírozni, de maga a futómű is egyébként ezt a fajta GT-s érzést hivatott támogatni. Egyébként a futómű keménysége állítható.
Nagyon fontos, hogy említett ez az akupakot, ugye elektromos autóról beszélünk, nem mindegy, hogy milyen méretű és hány cellával álló akkumulátor testet kap az autó. Ez az átlagosnál laposabb, csupán 11 centi vastag az akkumulátor, tehát azért is jobban kihasználható a beltér, gondolom.
Így van, ez egy abszolút új koncepció alapján tervezett akkucsomag, és pontosan azért, mert az SUV arányok elhagyásával kicsit a kupé felé tolódva kellett egy olyan autót csinálni, ahol a helynek meg kellett tudnia maradni. Ez igényelte azt, hogy a mérnökök oda tegyék magukat, és tényleg egészen vékony, egészen lapos a kucsomagot tudjanak.
Számomra az is önmagáért beszél, hogy 6 literrel még nőtt is a csomagtér mérete a hagyományos belségésű Mégán csomagteréhez képest, hiszen 441 literes.
Így van. Úgyhogy ebbe el tud férni kényelmesen töltőkábel mi egymás.
Még arról beszéljünk, hogy kétfajta teljesítmény változattal lehet ugye megvásárolni. Ha jól tudom, 40 és 60 kWh-s akkumulátorhoz 130 és 218 lóerő társul. Az a kérdés, hogy ezzel a töltéssel milyen hatótávot tud az autó?
Tehát 3 és 400-450 kilométer között ígérjük. Egyébként nyilván mindenkinek meg kell tanulni egy kicsit a villanyautót vezetni.
Egészen másképp kell ezt
teljesen másképp kell vezetni. Ha az ember ugyanazzal a stílussal vezet, ahogy a belségésű motoros autókat, akkor nyilván ez nem fog tartani, de a dinamizmusból, a sebességből nem kell elengedni semmit. Egész egyszerűen meg kell tanulni azt, hogy az autó saját maga is vissza tudja tölteni, egy nagyon fejlett energia visszanyerő rendszer dolgozik az autóban. Ezt meg kell tudni tanulni, használni. 400 kilométert bizton elmegy az autó.
Milyen töltése van lehetőség?
Újra itt a 22 kW-os töltés, ebből volt egy kis hiány az elmúlt 2-3 hónapban, de ez egy nagyon nagy különlegesség, hogy alaphelyzetben 22 kW.
DC töltés.
Igen.
AC 11?
AC 11, nem, bocsánat, a 22 kW is váltóáramú.
Igen?
Igen.
És DC az mennyit
DC tud? 130 talán?
Az igen.
Ezt most fejből nem tudom, de az AC töltés 22 kW az már az Zoe-nál is itt volt.
Ez szokatlanul magas egyébként.
Igen, és ez egy nagyon nagy érv emellett az autó mellett. Lehet 7,5 volt most egy-két hónapig csak elérhető, de újra a 22 kW-os AC töltés az...
Tehát akkor ezt nem kell 10 órán keresztül otthon ízítani. Miután ez ugye egy alváltozat a Megánnak, ezért több szót nem is érdemel, bár azért majd én szerintem idővel majd beszélünk erre róla.
Annyiban talán mégis egy fél mondatot engedj meg nekem, egy tartós tesztet olvastam pont a Megánról, és azt írta az újságíró, benne egy angol labban olvastam, hogy az elektromos autóknál nem is feltétlenül az lesz majd az igazán a döntő érv, hogy mennyi időnként tud változni, vagy újat hozni a piacra, hanem hogy az adott modellbe, ami ott áll az én házam előtt, mennyi időnként kaphatok valami újat távoli frissítéssel akármivel. És azt szeretném elmondani, hogy a Renault nagyon kevés gyártók egyike, aki a Google rendszerét használja az autójában, és a Megánban lassan megjelenik majd az integrált Waze fedélzeti navigáció, tehát nem kell hozzá mobiltelefon tükrözi egyebeket, és ezek lesznek azok az apró változások, amiket a jövőben minden autónk, amiben ez az Open Air fedélzeti rendszer van, meg fog kapni, tehát integrált Waze, integrált Spotify, és a többi, tehát azok a dolgok, amiket egész egyszerűen csak használni kell, nem kell hozzá még mobiltelefon sem.
Következő újdonság, és ez az igazi nagy dobás most, ugye a C-szegmensben a Kadjar utódjaként emlegetik a Renault Austral.
Így van.
Egy számos dologban emlékeztet egyébként stílusában a Kadjarra, illetve a Captur-ből is átvettek, a gyár átvett néhány formai megoldást. Az autó maga nagyon szép, egy klasszikus crossover látunk egyébként magunk előtt, robosztus, de mégis kecses nyúllánk felépítéssel, nem túl magas kocsitesttel. Miért kellett ezt a modellt most piacra dobnotok, hiszen ebben a kategóriában mondhatnám azt, hogy a Kadjar is nagyon jól muzsikált.
Igen, de mégsem annyira, amennyire szerettük volna, és a Captur Kadjar Koleos körben valami újat célszerű alkotni, és az új Megán forma terve annyira sikeresnek volt mondható, hiszen már az ugye egy éve itt van a piacon, annyira sikeresnek volt mondható, hogy ezt a formatervet továbbvive kicsit SUV-s génekkel beoltva meg kellett jelennünk a piacon valami hasonló modellel. Ez viszont nem lesz elektromos, ez egy hibrid platform.
Viszont ugye abban a szegmensben lép be a piacra, amely szerintem a legagresszívebb, a legnagyobb vérengzés itt folyik, a Tiguan, CX-30, Sportage, Kuga, ezek az autók várják, hogy megjelenjen ez a különleges Renault. Beszéljünk az autóról, először külön tekintve. Mit tartanál fontosnak kiemelni?
Valóban, amit mondtál, ez a relatíve alacsony 1,6 méter magas maga az autó, pár centivel magasabb, tehát egy ilyen tényleg kecses nyúlánk forma, nagyon szép nem úgy tűnik, hogy ez nem lenne fontos, de nagyon-nagyon szép színválaszték a társul az autóhoz, tehát az autónak a kiállása a színektől, az orrkúptól, a kerekektől nagyon-nagyon határozott, mégis nem kelt brutális érzést, és 4,5 méter hosszú az autó egyébként, és közel 2 méter széles, 1800 mm széles. Az autó bent iszonyatos a helykínálat, tehát az elképzelhetetlenül nagy a helykínálat az autóban. Kompromisszumok nélkül, tényleg Scenic, ha visszanyúlunk akár Scenicnek a csomagtartójához, 1 méter széles a csomagtartónyílás, a lábterek egészen fantasztikusak, és nagyon jó benne ülni, és tényleg egészen jó körbevesz ez a modern vadonatúj technológia.
Hát hogyha nem véletlenül, hogy ekkora a helykínálat, hiszen egy egészen más platforma épül, mint a korábbi Renault, a CMF-CD platforma, ami a Nissannak közös, és ugye a Qashqai is erre épült, tehát mondhatnám azt, hogy ez az első közös Nissan-Renault modell, hiszen közösen viszik ezt a...
A platformot, a tervezés az ebből a szempontból, vagy ebben a modellben külön történt. Ugye azt érdemes látni, és ez egy nagyon jó észrevétel volt a részedről, hogy a Kadjar és a Koleosban a tervezésben volt, a dizájnban volt japán kéz is, de úgy látta a Renault, hogy ez Európában nem mindenki számára elfogadott, legalábbis a Renault-tól nem elfogadott. Tehát ha valaki japán márkát vásárolna, akkor nyilván tudja, hogy milyen belső teret, milyen szellemiséget kap, de a Renault-tól nem ez volt az elvárás. Úgyhogy így ezt a modellt most teljes egészében a Renault tervezte a közös platformra egyébként.
Önmagában érdekes egyébként, hogy a Renault szakított a dízelhajtással ennél a modellnél, lehet, hogy ezek után nem is lesz már?
Nem.
Hát ez nagyon rossz hír, mert a Renault dízelek híresen jók voltak és tartósak, de hát minden esetre most ez egy olyan autó, amelyben háromfajta hibrid hajtásláncot találunk. A legfejlettebb egy full hibrid értek típusjelzéssel, és van egy 12 és egy 48 voltos mild hibrid. Ez utóbbi kettő kevésbé izgalmas. Beszéljünk szerintem a full hibridről, mert ennek a tudása azért nem egyszerű. És nem
a full hibrid az, igen, az ősszel érkezik majd, kora ősszel. A full hibrid hajtáshoz egy vadonatúj motorblokkot terveztünk.
Ez háromhengeres.
Egy háromhengeres, egyhármas motorblokkot, ami már nem egy régi motorblokk, ugye a mostani hibrid hajtás az a régi 1.6-os szívó blokkra épülő hibrid hajtás. Ez meg is marad egyébként. De az erősebb autóinkban, meg a nagyobb autókban már ez a vadonatúj hibrid alapgondolattal tervezett blokk kerül be, ami 200 lóerő teljesítmény leadására képes.
Tegyük hozzá, hogy kétfajta villanymotor is dolgozik a benzinmotor körül. Az egyiknek kifejezetten az a feladata, hogy a sebességet és a két motor működését összehangolja, a másik pedig a hajtásban vesz részt. Ha jól tudom, ugye 1,7 kWh-s akkumulátort tölt maga az autó, tehát a rekuperációban. Egy 7 sebességes váltót kapott, amiből 2 sebesség az elektromos motorhoz kapcsolódik, 5 pedig a hibrid üzemmódot manipulálja.
Teljesen elektromosan indul az autó, tehát nem is tud a belső égési motor elindulni, de maga a motor egyébként az 5 üzemmódban képes működni.
Coupling nélkül ráadásul.
Abszolút, természetesen igen. És az 5 üzemmódban van egy olyan üzemmód is, amikor csak a belső égési motor hajt. Van egy indító üzemmód, van, amikor tölt, van, amikor mind a két motor hajt, ha nagyobb erőleadására van szükség. Ez egy végtelenül kifinomultan szabályozott rendszer, ami akár 40%-os üzemanyag megtakarítást is eredményezhet, és ahogy a beharangozóban, bevezetőben mondtad, a városi közlekedésben a 80%-os elektromos hajtás nem egy elérhetetlen.
Hát ez nagyon nagy dolog egyébként, ha ez ténylegesen mérhető lesz egyszer. Abszolút. Viszont mindenképpen meg kell emlékeznünk a villanymotorról, hiszen nagyon sok esetben, hogyha optimálisan hajtjuk az autót, akkor a városban 70-80%-ban csak ez viszi tovább a kocsitestet. Ez egy 50 kW-os, 205 Nm-es teljesítményű motorról van szó. Ez már önmagában is egy nagyon dinamikus mozgást ígér. Hogyha együtt dolgozik ezzel a benzinessel, akkor gondolom, hogy hát,
az autóra ebből a szempontból semmilyen módon nem lehet panasz, borzasztó dinamikusan hajt a full hibrid, és ez köszönhetően egyébként a, hát most már, mintha egy okostelefonról beszélünk, a szoftver frissítéseknek ez folyamatosan javul is egyébként, úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálja ki abban a pillanatban, ahogy lehet, mert egy nagyon érdekes motorról beszélünk, És itt is, ahogy minden egyes ilyen autónknál a Forma 1-es technológia, az energiamenedzsment és a vezetési élmény harmóniája, az Forma 1-es szintű, itt is majd tetten érhető.
A Ford Control négykerék kormányzás is hozzátartozik az autóhoz. Ha jól tudom, 5 fokos eltérés van a hátsó tengénél bizonyos sebesség tartományban, tehát lecsökkenthetjük majdnem 3 méterrel a fordulókört.
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az Ausztrálnak. A hátsó tengely, egy multilink hátsó tengely, ami a Ford Control négykerék kormányzást lehetővé teszi. Amit erről tudni érdemes nagyon-nagyon röviden, az, hogy ez egy negyedik generációs négykerék kormányzás az eddigi Renault technológiákhoz képest, aminek egy jó része testre szabható, és az autó fordulóköre 10 méter. A 10 méteres fordulókört úgy érdemes mérlegre tenni, hogy egy Twingónak, az mindenkinek nagyjából
13, azt hiszem, ugye?
9. A legutolsó Twingónak sikerült 9 méterre, és akkor az úgy jó volt. De egy 10 méteres, az kifejezetten első beülésre kifejezetten ijesztő, hogy olyan, hogyha kifordulna az út az ember alól, és vissza kell korrigálni, mert nagyon-nagyon-nagyon kicsi a fordulókör, hogy abszolút városi közlekedésben ez tök jól tud működni. És ez a multilink rendszerhez kapcsolt Ford Control, ahogy említettem is, a fedélzeti számítógépen testre szabható egyébként ennek a dinamizmusa.
Még egy mondatot a hajtásláncról, hogy durván 5,5 literben adja meg a gyártó a fogyasztását ennek az autónak, ami azt gondolom, hogy egy ilyen dinamikusan mozgó, nagy testű autótól, egy meredekebb szélvédőjű autótól ez nagyon szép
eredmény. A full hibridnél akár 4,5 liter.
Az nagyszerű.
Remehet, és 102 g a CO2 kibocsátása mindösszesen. Kétféle lóerő értékkel lesz majd kapható.
Mindenképpen emlékezünk meg arról, hogy a Renault-nak ez egy olyan minőségi ugrást jelentő modellje, amely más kategóriát, feljebb lévő kategóriákat idéz, például valódi fával, bőrrel az utastérben.
Így van.
Szokatlan ebben az alsó közép kategóriában.
Igen, de azt látjuk, gondoljuk, hogy nyilván azok, akik elektromos autót vásárolnak, és kiadják érte az elektromos autónak az árát, ők már joggal várhatják azt el, hogy egy alacsonyabb szegmens, vagy egy kisebb szegmensbéli autó is tudja azokat a fedélzeti szolgáltatásnak, vagy minőségi ugrásokat, amiket a magas kategóriák tudnak. Itt 10-20 millió forintos árak mellett ez elkerülhetetlen, és azt gondoljuk, hogy ez jár is a vevőknek.
Teli van elektronikával, a szélvédőre vetített huddal, 9-szolos ugye ez a rendszer, mert korszerű, ráadásul ugye a Google rendszert használja, az is nagyon
így van, ez a Google gyári rendszerét használjuk. Nagyon, mondom még egyszer, ez nagyon-nagyon kevés gyártó használja még így egyben. A maga a kijelző egyébként összességében 24-szoros. A nagyon kényelmesen, nem zavaró módon diszkréten vannak elhelyezve a két kijelző, de a két kijelző egymástól függetlenül variálható. Ahogy mondtad, a HUD, igen, ez nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy most már a szélvédőre vetít, nem egy külön plexit nyit föl. 32 darab olyan vezetéssegítő, vezetéstámogató biztonsági rendszer van az autóban, ami mind arról gondoskodik, hogy mindenki tényleg biztonságban célba érhessen. És egyébként a wide-fülűeknek is tudunk valamit nyújtani, hiszen a Harman Kardon rendszer, ha ez mond valakinek valamit, akkor a csúcsverzióban a Harman Kardon rendszer közel 500 wattnyi csodásan megszólaló hangerőt képes a beltérbe varázsolni.
Fizikai gombok is találhatók, ami nagyon lényeges egyébként, ugye? Ez ragaszkodik most már a gyár. És olvastam az első nemzetközi bemutatóról készült tesztek egyikét, másikát, és az újságírók egyöntetű véleménye az volt, hogy ennek az autónak a kényelme felső kategóriás.
Abszolút így van.
Meg fogjuk próbálni, ha megérkeznek az első modellek, mindenképpen szeretnénk kipróbálni, és akkor talán vissza is tudunk rátérni, mikorra várhatók az első modellek.
A mild hybrid modellek itt vannak, azzal lassan kezdünk, és korra ősszel érkeznek a full hybrid modellek. A mild hybrid modellekben Magyarországon csak a 12 voltos rendszer lesz majd elérhető.
Mi az ok ennek?
Azt hiszem, a gyártáskapacitási problémák, pontosan a döntés nem tudom, mi van mögötte, de itt csak a 12 voltos van egyelőre, most így indultunk el.
A kifutó modellek, ugye miután ez egy leváltó modell, azok meddig lesznek kaphatók, vagy már vége?
Ennek nagyjából, ugye a jelen helyzetben nagyjából vége ezeknek a modelleknek, hiszen aki autót szeretne venni, az azonnal vesz és visz. Úgyhogy itt most a hagyományos kifutó modellek és a körépített akciók ideje az nem ez lesz most.
Hát akkor meglátjuk, hamarosan érkeznek az első ausztrál modellek. Köszönöm, hogy itt voltál, Önök Vihari Balázst, a Renault Magyarországi PR igazgatóját hallották.